második elmérkedésnek van írva a programban, igazából harmadik lett, mert délőtt már egy dedikációt hallgattunk, most pedig Istenre figyelve, imádsággal felálljunk. Álljunk meg és kezdjünk el.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A 136. Zsoltár szavai. Áldjátok az Urat, mert jó, irgalma örökké tart. Áldjátok az Istenek Istenét, irgalma örökké tart. Áldjátok az Urak Urát, irgalma örökké tart. Csak ő tesz csodát, irgalma örökké tart. Ő alkotta bölcsességében az eget, irgalma örökké tart. Ő teremtette a földet a víz fölé, irgalma örökké tart. Ő teremtette a nagy világítókat, irgalma örökké tart. A napot, hogy kormányozza a nappal, irgalma örökké tart. A holdat és a csillagokat, hogy kormányozzák az éj, irgalma örökké tart. Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, irgalma örökké tart. Izraelt kivezette közülük, irgalma örökké tart. Erős kézzel és fölemelt karral, irgalma örökké tart. Ketté választotta a vörös tenger, irgalma örökké tart. Közepén átvezette Izraelt, irgalma örökké tart. A fáraót és seregét a vízbe taszította, irgalma örökké tart. Népét a pusztába vezérelte, irgalma örökké tart. Nagy királyokat vert meg, irgalma örökké tart. Hatalmas fejedelmeket győzött le, irgalma örökké tart. Szíhont az amoriták királyát, irgalma örökké tart. És Ogot Básán királyát, irgalma örökké tart. Országukat örökségül adta, irgalma örökké tart. Örökségül Izraelnek, az ő szolgájának, irgalma örökké tart. Megemlékezett rólunk szükségünkben, irgalma örökké tart. Megmentett ellenségeinktől, irgalma örökké tart. Táplálékot ad minden testnek, irgalma örökké tart. Áldjátok az egek Istenét, irgalma örökké tart. Foglaljunk helyet. Így próbálunk közelíteni az irgalmasságnak a titkához. Nem olyan könnyű dolog, hiszen azért természet fölötti dologról van szó, tehát nem tudjuk racionálisan megragadni ezt a dolgot. Minden esetre a Szentírásban sok hely van, ahol bűnről van szó. Itt, ahogy soroltuk, hogy irgalma örökké való, azért nem véletlen az, hogy különböző élethelyzetekkel kapcsolatban imádkoztuk. Találunk bűnösöket a Szentírásban, gondoljunk Dávid királyra, de számtalan példa van a Biblia, a Szentírás nem fésüli ki ezeket a problémákat a Szentírásból. Van bűnbocsánat, és tudjuk, hogy Jézus számtalanszor így engedi el az embereket, lehet, hogy a történet látszólag egy fizikai problémáról szól, mondjuk egy inaszakadt meggyógyításról, menj, bűneid, bocsánatot nyertek. Tehát valahol mindig ott van a bűnök bocsánata, az Isten irgalmassága. A gyónást, amiről egy pár szót azért említenék, a Szentírásban ezt a fülgyónást hiába keressük. Ez így nem lesz, de az az utalás, amit Jézus a Márk evangélium első fejezete 15. versében mond, mint ilyen program beszédet, program verset, hogy elérkezett az idő, beteljesedett velem, Jézussal, térjetek meg, legyen metanoia az életetekben, a gondolkodásotok megváltoztatás, és higgyetek az evangéliumban, ez ott van. A többi, ha gyónásról van szó például, akkor már egy tovább lépésről van szó. Nem könnyű manapság a gyónás. Én számtalanszor hallottam az emberek kendőzetlenül beszélnek erről. Ezt én egy nagy értéknek tartom, hogy például Jónásról is nyíltan beszélnek. Például azt mondják, hogy ott is egy ember ül, aki hasonlóan küszködik az életével, a bűneivel, és akkor miért mondjam el neki a bűnömet? Ilyen nyersen, egyszerűen elmondják a dolgot. Igen, ebben van valami, de a pap az természetesen egy létező, teremtett személy a világban, de a hivatása révén Krisztust helyettesíti, jeleníti meg. Úgy, mint a szentmisében is, ott is egy ember misézik, hogy így mondjam. Az egyik lelkíró mondja ezt, hogy a pap kölcsön adja a hangját Krisztusnak. Ez egy szép kifejezés. Tehát ez az in persona Christi, hogy a pap, püspök, aki gyontat, annak a személyében kegyelmileg ott van Jézus, a megbocsájtó, az irgalmat adó, így tudunk nekiállni a gyónásnak, ha emberi szinten akarjuk megoldani, hogy miért gyónja, ő is csak ember, soha nem fogunk gyónni. Mert ott megakadtunk egy problémával. Hogyha bűnökről beszélünk, akkor ne csak a személyi oldalát, vagy a személyes oldalát gondoljuk ennek végig, hanem van a bűnnek egy társadalmi oldala is. Például a Lukács evangélium 17. fejezet 2. versében olvassuk, lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza őket, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe vetnék, mint hogy e kicsinyek közül egyet is megbotránkoztasson. Ebből látjuk azt, hogy a bűn nem korlátozható csak a mi személyes dolgunkra. A bűn úgy kell elképzelnünk, mint ahogy a gyerekek szoktak egy folyóba bedobnak egy kavicsot. És a kavicsnak van ilyen mikrohullámzása, a partig lehet, vagy elmegy egy motorcsóna. Van egy fő hullám, de aztán ilyen mikrohullámok, tehát a mindenfajta bűnnek van, hát lehet mondani ilyen kisugárzása. Tehát figyeljünk erre. Fontos, hogy az felkészüljek a gyónásra, tehát, hogy az Úristennel közvetlen, közlékeny kapcsolatban legyek. És hogy igazán vágyakozzam a gyónásra azért, mert igazából önmagamat a másik oldalon keresztül tudom megismerni, tehát az Úristenen keresztül. József Attila mondja ugye az egyik versében, hogy csak a másik arcában moshatod meg magad, ismerheted meg magad. Tehát, hogy az önismeretben, hogy kik vagyunk, milyen a lelkünk, a szívünk, egy darabig el tudunk jutni. De azután csak a másik emberen keresztül. Akármilyen problémás is az emberi kapcsolat, vagy a kapcsolatok. Mégiscsak így van, hogy önmagamhoz így tudok eljutni. A gyónásban ez történik, hogy megállok az Úristen előtt, feltárom magam, és épp a feltárás révén ismerhetem meg azt, hogy ki vagyok, milyen törekvéseim vannak, és hogy van, aki engem elfogad. És erre nagy hangsúlyt tennék, az elfogadásra. Mert hogy észrevettem az iskolai életben, hogy mi okozza a boldogtalanságot, meg a felnőtt életben is, az, hogy nem fogadnak el. Egy gyerek, ha matekból 2 egyest kap, egy valamire való diák már délre túl van rajta. Úgy megy haza, hogy olyan nagyon nagy probléma van. De hogyha nincs barátja, azt tessék elképzelni, hogy már aznap délután kéri a szüleitől, hogy vigyék át másik iskolába, mert ő azt gondolja, hogy ott lesz barát. Tehát, és gondoljuk csak meg, hogy ma felnőttként mitől szenvedünk sokszor a legjobban, hogy úgy érezzük, hogy a létünk az életünk nem elfogadott. És ez nem elvi kérdés, ezt belül kell érezni, hogy valaki akarja a létemet, vagy azt, hogy itt vagyok, és érzem, hogy nem eltaszítás fogad, vagy ilyenféle dolog. És a Jónás egy óriási alkalmat ad arra, hogy elfogadott, Isten által elfogadottak legyünk. Én áldom például, a győriek talán ismerik a Karmelita Kázmér atyát. Nagyon kitörő. Hosszú ideig volt a gyóntatón, de úgy bánt velem, mintha nem tudom, egy közvetlen családtagja. Szóval rajongtam a gyónásért. Mert olyan, nem is így mondanám, hogy emberi kedvesség fogadott, de nem erről van szó, hanem szóval atyai szeretet. És jó volt hozzá menni. Tehát, hogy rajta keresztül, hát így ezt az elfogadottságot, Isten irgalmát megtapasztalni. Azt írja, és erre hivatkozik Ferenc pápa is, egy lelkiíró, hogy Isten irgalma nélkül nem állna fenn a világ. Azért, ha meggondoljuk, csak a saját szűk körünkben, amit látunk, tapasztalunk, mérhetetlen sok bűn van, meg ilyen típusú romboló dolog. Hát gondoljuk el, hogy a világban, a történelem során iszonyú bűnhalmaz, nem tudom jobban mondani, van, és ha nem lenne Isten irgalma, akkor nem is tudom, hogy ez a világ tényleg fent tudna maradni. Az életünkben lehet olyan pont, hogy ilyen holdpontokhoz eljuthatunk, hogy most már meg kell szólalnom, gyógyulásért kell kiáltanom, valakit meg kell szólítanom, hogy megértsék az életemnek a kérdését. Itt két szentírási példát szeretnék hozni, mégpedig az egyik Jézus lábának a megkenése. Lukács evangéliumának 7. verzete, 36. az 50. versig, arról van ugye szó, hogy Jézus egy farizeus házába tér be, és ott étkeznek, és egyszer csak megjelenik egy rossz hírben álló asszony, alabástrom edényben illatos olaj van, azt hozza magával, megáll Jézus lábánál, sírva fakad, Jézus lábát hajával megtörli, és aztán így ott van Jézus mellett, és így tárja fel tulajdonképpen a szívét. Minden bizonnyal ez az asszony eljutott az életében egy olyan ponthoz, hogy meg kell szólalnom, fel kell tárnom a benső világomat, mert nem tudom már hordozni a bűnnek, vagy az életem terhének a súlyát. Aztán a másik dolog nem egészen ilyen természetű, de nagyon hasonló, már említettük tegnap, ez a bizonyos vérfolyásos asszony a Lukács evangélium 8. fejezetében, ugye útközben Jézus nagy tömeg veszi körül, és van egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett, és már egész vagyonát orvosokra költötte, de nem tudtak rajta segíteni. Hát nem kell nekünk nagy képzelőerő, mert vannak betegek a körünkben is, tehát ismerősök, hogy mit jelent az, hogy 12 évig küzdködni betegséggel, minden végigjárni a bizalom útját, és utána nem megy, és újra kezdeni. Szeretnék itt egy konkrét történetet is elmondani. Még a Bencés gimnáziumban voltam Győrben, és ott volt egy városi hittancsoportunk. Jöttek a Révaiból, Kazinci gimnáziumban, egy elég értelmes, jó csoport, és volt ott egy kislány, középiskolás, aki azt hiszem 4 vagy 5 éves korától dialízises volt. Hát tudjuk, hogy ez milyen nagy probléma, és ment előre az életben felnőtt korig, és sok-sok remény volt az átültetésre, próbálkoztak is, nem? Tehát, hogy csak ezzel azt akartam mondani, hogy van ilyen a mi életünkben is, hogy szinte a fáradtságig, a lelki fáradtságig eljutunk, hogy nem orvosolt az a probléma. Igen, ő is odaférkőzik Jézushoz, és azt mondja, ha csak a ruhája szegélyt érintem, meg fogok gyógyulni. Tehát fel kell tárnom a fájdalmamat, a problémámat. Tehát a mi életünkben is lehet ilyen, de hogy ez a feltárás, lelki feltárás megtörténjék, szükséges a töredelmes szív. Van egy nagyon szép zsoltár, az 51. zsoltár, a bűnbánati zsoltár. Én azt hiszem, hogy mindent elmond arról, hogy mi a töredelmes szív. Azért érdemes elolvasni a zsoltárnak a címét, bűnbánat a karvezetőnek. Dávid zsoltára, amikor Nátán próféta fölkereste, mivel együtt volt Batsebával. Tehát amikor Úria hát házastársát elcsábította. Így hangzik a zsoltár: könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat, mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől. Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen, egyedül te ellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben. Lásd, én vétekben születtem, már akkor bűnös voltam, mikor anyám fogant. De nézd, te az igaz szívben leled örömöd, taníts meg hát a bölcsesség titkára, hincs meg izsóppal és megtisztulok, most meg és a hónál fehérebb leszek. Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét, s újongani fognak megtört csontjaim. Fordítsd el arcodat bűneimtől, s töröld el minden gonoszságomat. Teremts új szíved belé, s éleszt fel bennem újra az erős lelkületet. És így tovább folytatódik a zsoltár. Ezt itt tanácsolnám, amikor gyónásra készülünk is, hogy fogadjuk Isten irgalmát, imádkozzuk ezt a zsoltárt, és helyezzük bele a magunk életét. Ami ott elhangzik, tudjuk, hogy mi van mögötte, és akkor az a mi zsoltárunk lesz. Tehát a töredelmes szív és bánat, Szent Pál írja a 2. Korintusi Levél 7. fejezetében, a 10. vers, a töredelmes szívről, az Istennek tetsző szomorúság, tehát a bűneink miatti szomorúság, ugyanis üdvös töredelmet eredményez. Hát igen, így vagyunk, és törekednünk kell erről, töredelmes szívvel kérjük ezt a bizonyos irgalmat. Erről tegnap már beszéltünk, de még visszatérnék egy gondolat erejéig. A gyónásra, amikor készülünk, megbeszéljük Istennel, mai szót használok. Az a baj, hogy nagyon-nagyon sok ember azt mondja, én megbeszéltem Istennel, és nem meggyónni. Hadd mondjak megint a gyerekkorunkból példát, mert ezt mindannyian átéltük, hogy ha elkövettünk valami olyan dolgot, ami nem volt szép egy gyerektől, akkor oda mentünk az édesanyjához is, bocsánatot kértünk. És addig nem nyugodtunk, amíg ez a bocsánat el nem hangzott. Na most, ugye az a mai gondolat, hogy én önmagam fel tudom oldozni, én meg tudom Istennel közvetlenül beszélni, ez nem működik. Az irgalom, az kívülről jövő kegyelem, nem adható saját magamból. Ki lehet ezt próbálni? Valaki elmegy a barátjához, és elmondja a problémáját. Egy igazi barátot azt mondja, nézd, meghallgattalak, megvigasztallak, de én ettől a bűntől téged feloldani nem tudlak. Tehát, hogy szükséges az Isten irgalmát kérni, és bizony a Szent Lelket előtte, amikor felkészültünk, jöjj Szentlélek, és világosítsd meg lelkünket. Ez például egy másik oldal, hogy a bűneink sokszor nem teljesen nyíltak. Tehát, hogy így mondjam, az az egyszerű bűn, mikor valakivel összekapok, és érzem, hogy durván beszéltem, és hogy bocsánatot kérne kérni. De egy zsoltár azt mondja, azoktól tisztíts meg engem, amikről nem is tudok én. Sokszor a bűnök alattomosan húzódnak meg bennem. És ez nem azt jelenti, hogy leszeretnék, vagy akarok tagadni egy bűnt, talán észre sem veszem. Nagyon kell kérni a Szent Lelket, hogy tisztítson meg azoktól, amiket nem veszek észre, vagy alattomosan ott motiválnak engem, mert ezek is bűneim, tehát ezt a bizonyos készületet nem tudjuk úgy lerendezni, hogy átgondolom a 10 parancsolatot, és azt mondom, nem szoktam káromkodni, nincs bűnöm. Ez nagyon egyszerű lenne. Ez, szóval nem, sajnos ennél bonyolultabb a lelkünk, életünk. De sokszor így gondolkodnak az emberek, hogy a felszínen, ami látható, az nincs, akkor nincs. De egyszer beszélgettem ilyen házasságkötés révén a vendégseregben, volt egy olyan búvár, akit eskedtem, egy volt diákomnak a barátja, mélytengeri búvár, az Adrián ilyen hajókat szoktak feltenni, és elkezdett arról, kérdeztem tőle, hogy mi van a tenger mélyén. És akkor mondja, hogy olyan világ, amit mi el se tudunk képzelni, tehát, hogy a koralloknak olyan színe van, olyan kék árnyalat, vagy vörös, ami a felszínen nem létező szín, de az is csak akkor jön ki, ha megvilágítják a fejlámpába. Tehát, hogy elgondolkodtam rajta, hogy mi lenne, ha egyszer egy ilyen fejlámpával belelátnánk a lelkünkbe, hogy ott mik tárulnának föl, amiről nem is gondoltuk, hogy bennünk van, ugye? Szóval ezért nagyon kell kérni a Szent Lelket, hogy világosítson meg, és igenis felszínre kerülhetnek ezek a dolgok. Tehát odaállni Isten elé, megmutatni a lelkemet bátran, és kérni az irgalmat, a megbocsájtó kegyelmet Istentől. Azt tudnunk kell, hogy Isten nem akarja, hogy akár egy is elvesszen közülünk. Mindjárt mondom, itt van. A János Evangélium 17. fejezetében ez hangzik el. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. És aztán a János Evangélium 6. fejezetében még konkrétabb utalás. Atyám, a te akaratodat teljesítem, és neki az az akarata, hogy abból, amit nekem adtál, semmit el ne veszítsek, hanem föltámasztom az utolsó napon. Így küzd értünk az Úr Jézus minden egyes emberért. Tehát azt mondani, hogy nincs reményem, az nagy hiba lenne. Az egy olyan lelki megnyilatkozás, ami nem fedi a valóságot. Jézus minden emberért küzd az irgalmával, értünk halt meg. Tehát próbáljunk akkor így hozzáállni ehhez. Hogy Jézus kérni kell ezért az irgalomért, bár Isten ismeri a bűneinket. Ez megint egy nagyon érdekes probléma, úgy van, mint a kérő ima. Ugye nem úgy van, hogy én kérek valamit Istentől, és ő eddig ezt nem tudta, és most tőlem megtudja az imámból, hogy kérek valamit, hanem hogy ismeri a sejtjeimet, a vágyaimat, még ki sem mondtam. Már ott van a gondolatomban, hogy ő ismer engem. Szent Ágoston azt mondja, jobban ismersz, mint én önmagamat. Tehát nem mi mondjuk meg Istennek, hogy mit kérünk, hanem akarja, hogy elmondjuk neki. Ugyanígy vagyunk a bűnnel. Ha valaki azt mondaná nagy vonalon, ó, úgy is tudod, hogy milyen vagyok. Igazat mond, de ettől függetlenül az Úr Jézus akarja, hogy én magam kimondjam, hogy ki vagyok, és miért voltam olyan, miért követtem el, akarok-e bánatot tanúsítani, megváltozni, és így tovább. Tehát, ha valaki már így rászánja magát arra, hogy vegye Istennek az irgalmát, megnyúljon őszintén, az már az életének megváltoztatásához vezet. Van egy nagyon érdekes jelenet a Szent Ferenc életében. Erdőben mennek a csapat, a ferencesek, és hát egy kicsit ilyen bicebóca társa Ferencnek elveszik az erdőn, és ott vannak a haramiák. És aztán egyszer csak kijönnek az erdőből, és megfogják, azt mondják, ki vagy, mondd a neved. És megdermed, azt mondják, a bűnös. Tehát ez a neve. Szóval, hát valahogy mi is talán így vagyunk. És itt a Ferenc pápa is idéz pápatársakat. Például a 6. Pál azt mondja, számomra mindig Isten nagy misztériuma volt, hogy itt vagyok a magam nyomorúságában, és ugyanakkor itt vagyok Isten irgalma előtt. A kettő együtt. Aztán Luciani bíboros, aki tudjuk, hogy rövid életű, egy hónapig volt pápa, vagy 33 napig, első János Pál pápa, egyszerűen csak azt mondta, por vagyok. Rendkívül alázatos ember. Nagyon jó pápa volt, pedig csak egy hónapig volt pápa. Egy végtelen, kedves, lelkületű ember volt. Aztán gondoljuk meg például Simon Péter mit mondhatott Jézusnak. Az evangélium leírja, hogy az Emmauszi tanítványok visszamennek, elmondják az apostoloknak, hogy találkoztak Jézussal, és ők elmondják, hogy Jézus megjelent Simon Péternek. Vajon Simon Péter mit mondhatott Jézusnak, hiszen ott volt a lelkében, hogy Jézust megtagadta, hogy Jézus ránézett, tegnap mondtuk azt a tekintetet, ami egyszerre irgalmaz, megbocsájt, és emlékszik Péter az okogással is, hát biztos, hogy valami olyat mondhatott a feltámadt Jézusnak, hogy Uram, bocsáss meg nekem, mert cserben hagytalak, és többé nem szeretném ezt tenni veled. Szóval így kellene ezt valahogy nekünk is gyakorolnunk, és találkozni Isten irgalmával. Egyszer hallottam azt, és ebben van nagyon mély igazság, hogy valahogy azért távolodtunk el picit ettől a gondolattól, hogy vegyük Isten irgalmát, mert hogy nincs tapasztalatunk az irgalomban. Ez nagyon fontos dolog, hogy tapasztalatunk legyen, most profán dolgokra mondom ezt. Tehát, hogy legyen olyan élethelyzet, amikor valaki irgalmas hozzám. Tehát legyen tapasztalat. Mondanék egy teljesen más példát, de ezt meg fogják érteni a testvérek, hogy megértitek, mire gondolok. Egyszer akartam szervezni a gyerekeknek erdélyi túrát. És egyszer mondták, hogy jönnek, ezek már nem a gimnazisták voltak, hanem csanokon, máskor két napon, hogy nem jövünk. Hát már olyan ideges voltam, mondom, most jöttök, vagy nem jöttök. Végül azt mondtam, mert mondták, hogy nem jövünk, akkor mondom, én viszont megyek. És elindultam, mondtam, hogy akárhogy azt már végig kell csinálni. Elmentem, és én addig Erdélyben, mert szoktunk menni a csíksomlyói búcsúra. De mindig autóbusszal megyünk. Hát azt is meg kell szervezni, de mégiscsak biztonságos a busz, felszállunk és oda-vissza, hova kell. Tehát van azért egy védelmi pajzs. És ezen az úton, de ne tessenek megbotránkozni, én a stopra vállalkoztam, autostopra, Romániában, mondván láttam, hogy sokan stoppolnak. Mert jönnek, néha nem jön a busz, vagy bármi, egyáltalán, hogy várakoznak. És azt mondtam, és megdöbbentő tapasztalatom volt, hogy, hogy védtelennek éreztem magam, mert egy hátizsákom volt. Tehát akkor nem éreztem a busznak a védelmét, meg annak a biztonságát, hogy meg lesz a szálláshelyünk. És hát mégiscsak előre jutottam. Például felvett egy román kamionos, ketten mentek, és ezeknek volt rádiójuk. És mentem Futásfalvára, az egy Mária kegyhely. Teodóz atya biztatott fel, ha Erdélyben jársz, haza ne gyere Futásfalva nélkül. És akkor mentem, és a román kamionos, mert én rögtön megmondtam, hogy pap vagyok. Úgy kezdtem, mert illik bemutatkozni. És akkor elkezdtek ezek rádión beszélni, hogy melyik az a beugró. És szépen le is rakott egy ilyen mezei úton, jó meleg volt hasonlóan, elindultam. Annyi vizem volt, mint ennek a fele. És gondoltam magam, hogy legalább 2 kilométert kellett a térkép alapján gyalogolni, hogy tartalékolom a vizemet. Erre eljutottam egy kereszteződéshez, és 2 gyerek ott biciklizett. Egy gatya volt rajtuk, nyár, ilyen kis gyerekek, és ott volt a kezemben a palack, és az egyik azt mondja, hogy ad vizet, de meg se tudtam szólni, mert kivette a kezemből. Olyan erdélyi módon, és a gyerekek megitták. Hát nyeltem egyet, mondom, oda a víz, rendben van. Nem. Utána mentem egy rövid, egész pici szakaszt, semmit nem integettem, megállt egy rozoga, zöld színű Dacia, azt hiszem, ilyen kis mezőgazdasági hát. Lényeg az, hogy az első, az ülő részben, ott már azt hiszem, elég sokan ültek, megáll, és hogy szálljak be, hogy hova megyek, mondom, futál, azt mondja, ők is. Mondom, te jó Isten, hát betuszkoltak. Most ez komolyan nem itt a felderítés miatt mondtam, hogy itt a hangulatot fokozzam, de csak azt megéreztetném, hogy mi az, hogy tapasztalat valami. Mert én azt az erdélyi csíksomlyói zarándok buszonban ezeket én nem tapasztaltam. De ez, amit elmondtam, ez nem tegnap történt. De ennek minden lépésére emlékszem, annak a kamionnak, a ilyen kőszállító kamionnak a színére, a sofőr ad mindenre. Mert belső tapasztalat. Ha van az irgalomról tapasztalatuk, akkor könnyebben fogunk menni gyónni, és tapasztaljuk meg Istennek az irgalmát Jézus Krisztuson keresztül. Csak ezt akartam ebből a példából valahogy kihozni. Az élő tapasztalat. Hogy miért nincs az irgalomról tapasztalatunk, ez nagyon nagy kérdés, hogy most ebben nem megyünk bele, de ezt tovább lehetne folytatni otthon, vagy így a beszélgetés során, hogy mivé vált a világ, hogy nincs természetes tapasztalatunk az irgalomról, ahol büntethetnék, de nem teszem, hanem a szeretet által felmentem a másikat, hogy ez hogyan van. Aztán a következő kérdésünk, hogy honnan van egyáltalán a bűn. De az eredeti bűnre kell azért utalnunk, mert minden bűnnek ez a gyökere. És sokszor mondják azt, hogy a papok állandóan előhozzák az eredeti bűnt. Ez így is van. De nagy baj lenne, ha nem hoznánk elő. Mert minden ilyen típusú probléma gyökere ott van. Nézzük csak ezt, hogy is volt. A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál. Tudva levő, hogy az ördögnek az egyik fő tulajdonsága a ravasság. Nem rontja ránk az ajtót, hogy tönkreteszem az életed, hanem belép és azt mondja, hogy csak a kis ujjadat. Ebből baj nem lehet. És tudjuk, hogy viszi a karunkat. Tehát rafinált. Ezt mondta az asszonynak. Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a föld minden fájáról? Kételj ébreszt az ember szívében. Valóban így van. megsérti a benső ráhagyatkozásunkat Istenre. Az asszony így válaszol, Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta, ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghalljatok. A kígyó, semmi esetre nem fogtok meghalni. Az ördög másik tulajdonsága a hazugság. Az első a kételj, felkeltés, a másik hazugság. Találkozunk ilyennek? Igen. Például az Úr Jézusnak a megkísértésekor ezt mondta, neked adom az egész világot, mert az enyém. De hát nem az övé volt. És ezt mondta Jézusnak, hogy ő neki adja. Tehát hazugság. Isten jól tudja, hogy amely napon abból lesztek, szemetek fénylik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat. Ez a leggonoszabb kísértés, mégpedig a gőg, a gőgnek a kísértése. Ha kutakodunk, hogy a bűn, mindenfajta bűnnek mi a gyökere, gondoljanak utána a testvérek a gőgösség. Az egyszerű köznapi nyelven, nekem te ne beszélj. Nem te fogsz engem megtanítani az életre. Nem akarom sorolni a variációkat. A gőgösség az a bűnnek a meleg ágya, és ez a gonosz kísértés itt hangzik el. És idézzük fel az exultetet, a húsvéti hálaéneket. Ott lelkipásztorként az egyik legszebb élmény, amikor lehet énekelni nagy szombaton az exultetet, és elhangzik, ó, szerencsés vétek, amely ekkora elégtételt, megváltást érdemelt. Mármint, hogy Isten fia, Jézus megdöntse a bűn és a halálnak az uralmát. Ó, szerencsés vétek. Tehát ez a vétek van igazából minden bűnünk mögött, és ne felejtjük azt el, hogy a megváltás begyógyítja az eredeti bűnt a keresztség során. És a szolgálatom során a legszebb élmények a keresztelők. Ha valaki kíváncsi, hogy milyen a mennyország, akkor jöjjön el egy keresztelőre, vagy úgyis mennek a testvérek, hol van egy fél éves kisgyerek. Az, ha nem álmos, vagy nem éhes, akkor ő a mennyország. Mert olyan, szóval tényleg, nem is tudok más szót mondani, de ez a kisgyermek is eltelik vele egy fél év, háromnegyed év, egy év, másfél év, és elkezd rosszalkodni. Egy gyerek módon, arányi dolgokkal, incselkedik a szüleivel, mert megjelenik az eredeti bűn következménye a bűnre való hajna, ami megmarad bennünk. És ugye, ha valaki maga is, ugye sokszor vagyunk így, hogy hát Istenem, miért szóltam a másiknak, mikor tudtam, hogy veszekedés lesz. És lett veszekedés, és utána azt mondom, eleve tudtam, hogy lehettem ilyen. Nagyon nagy kérdés, ha tehetném a jót, miért teszem a rosszat? Nem áll mellettem senki. Nem kényszerít, ugye nem? És tehetném a jót, hogy nem szólok, és nem lesz veszekedés, és mégsem teszem. Mert bennünk van a bűnre való hajlam. Ha egy gyereket ma valami nagyon nagy jusban akarunk részesíteni, szülői jusban, meg kell tanítani őket a helyes bűntudatra, hogy van bűn. Mert az az állapot, hogy nincs bűn, az becsapja őket. A gőghöz fogja vezetni őket, és egy családi veszekedést férfeleség között egy várándítással fog elintézni, azt fogja mondani, hogy majd az idő begyógyítja. De az idő nem szokta ezeket begyógyítani. Van egy fiúcska, hihetetlen, de elmondom, ingyen kapják a hittankönyvet, és szeptember közepétől évvégéig nem hozza a könyvet. És én elmondtam neki, hogy ez így nem jó, 10-szer. hogyha felnőtt leszel, és munkahelyed lesz, akkor elküldek. Nem mondom most ezt. És nézem az arcát, nincs hatás. Tehát ha azt mondaná Ferenc atya, ez azért egy csibész dolog volt, hogy fél évig nem hoztam a könyvet, megmutatom, hogy tudok más lenni. Akkor itt rendben van. Mert szembesül ugye ezzel a dologgal, megbánja, és tovább indul. De mikor látom az arcán, hogy mi a problémája Ferenc atyának, akkor az annyit jelent, hogy nincs bűntudata, nem tanították meg. Na most ez egy látszólag idézelve ártatlan dolog, mert azért nem annyira ártatlan, hogy nem végzi a munkáját a gyerek, de mondjuk azt, hogy rendben van, egy gyerek dolog. De ez a gyerek felnőtt lesz. És ha mást megbánt, megsebez, akkor azt mondja, nincs probléma. Lehet, hogy tönkre megy a házassága, a baráti kapcsolata, a gyerekével való kapcsolata, mert nem érzékeli. Ugye fontos dolog ez, hogy a bűntudat, a helyes bűntudat bennünk legyen, és készek legyünk letenni Isten elé a bűnünket, és elfogadni az ő irgalmas szeretetét. Az egyházunknak, és Ferenc Ága így látja ezt, a bűnt bűnnek kell nevezni az egyházban is, de ugyanakkor magához kell, hogy ölelje a bűnös embert. Isten végtelen irgalmáról kell, hogy beszéljünk az embereknek, és ezt érezzék is, és óvnék mindenkit attól, hogy ítéletet mondjunk bárki fölött. Mert akkor magunkon kell kezdeni. Van egy nagyon szép film, a Misszió a címe, nem tudom, hogy ismerőse. A jezsuitákról szól, Dél-Amerikában, Paraguayban, ha jól emlékszem, ilyen missziós dolgokat hoznak létre, ahol szinte ilyen kommunaszerűen fizetnek az indiánoknak, stb. De hát ott vannak a portugálok és spanyolok, akik persze egymással így állnak, de a rabszolgakereskedelemben kezet fognak, és aztán letarolják ezeket a dolgokat, és közben a pápa kiküld egy nunciust, hogy nézze meg, mi zajlik ott. Mert hát híre megy annak, hogy mit művelnek a rabszolgatartók, meg a jezsuiták, hogy próbálnak ellenállni. És aztán egy cinikus portugál rabszolgakereskedő bejön, és mikor már ég minden telepe az indiánoknak, a jezsuitáknak ez a szeretett közössége, azt mondja, hát nuncius uram, ilyen az élet. És a film utolsó mondata és képkockája, nem az élet ilyen, hanem mi vagyunk ilyenek. Mi tettük ilyenni a világot. Tehát, hogy ne hárítsuk el a terhét ennek, a felelősségét. Igen, ha van bűn, azt nem Isten követi el, nem Isten akarja, hanem az emberi bűnre való hajlam, a gőgösség, vagy valami hasonló dolog visz be bennünket ebbe a csapdába. Hát nagyjából így állna össze a mostani elmélkedésünk. Sokfelé kalandoztunk, de talán bízom benne, hogy mégis kirajzolódik az a gondolati lelki vonal, ami az egész lelki gyakorlatnak a témája. Egyszerűen megfogalmazható, bűnösként, őszintén, talpra esetten meg kell Isten előtt állnom, és a szívemet föltárni, és megtapasztalni, hogy szeret engem az Isten. És ha más nem is, nincs más a világon, de ő velem van, és belé tudok kapaszkodni, és tovább lépni az életemben. Valami ez lenne a fő téma, én meg annyi mindenről beszéltem itt, ilyen autóstoppos dolgokról is, de remélem, hogy segítette a gondolatokat. Na, akkor egy nagyon kicsi csöndet tartsunk, és Az imáink ebből a nagyon-nagyon szép imakönyvből hangzanak majd el holnap is. Tegnap a világ felajánlása volt az ima alaphangja, itt pedig ima a családokért. De előtte egy nagyon rövid kis csöndet tartsunk. Ima családokért, Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik. Atyánk, aki a szeretet és az élet vagy, add meg, hogy a földön minden család, fiad Jézus Krisztus által, ki asszonytól született, és a Szentlélek által, legyen az isteni kegyelem forrása, az élet és szeretet igazi szentélye a nemzedékek számára, melyek egymásra következnek. Add meg, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit, családjuk és a világ minden családjának javára. Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban, emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek. Add, hogy a szeretet megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, mely családjainkat néha sújtja. Végül kérünk, add meg a názáreti szent család közbenjárása által, hogy az egyház a föld összes nemzete között sikerrel hajthassa végre küldetését a családban és a családokon keresztül, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet mindörökkön örökké.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.